Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Lőcsei Tamás, a PVC Magyarország vezérigazgatója, akivel a vezérigazgató felmérésről beszélgettünk és beszélünk most is. Milyen trendek alakítják az üzleti világot? Miket emeltek ki a válaszadók?
Hát ugye arról kérdeztük a vezérigazgatókat, hogy az öt megatrend, ami azonosítható a világban, milyen sorrendben rendeznék ezeket el fontosság szerint. És azt látjuk, hogy a magyar vállalatvezetők és nemzetközi társaik teljesen összhangban vannak, tehát ugyanúgy látják a világot. 87% a magyar vezetőknek, 86% a nemzetközi vezetőknek a technológiai fejlődés látja, mint legfontosabb trendet a világban. Ezt követi második helyen a demográfiai változásoknak a problémaköre, 76% jelölte ezt meg Magyarországon, de első alkalommal egyébként nemzetközi szinten is most már a gazdasági erőviszonyok átalakulása elé került a demográfiai változásoknak a problémája, tehát hogy ezzel világszinten most már valamit kezdeni kell, ez a nemzetközi vezérigazgatók válaszából is elődereng. És harmadikként a gazdasági erőviszonyok átalakulását jelölték meg egyébként Magyarországon is. Az urbanizáció és az erőforrás hiány és az éghajlatváltozás kevésbé relevánsak.
Mennyire aggasztó a válaszok alapján, akár a globális, akár a magyarországi válaszok alapján a nemzetközi környezet változása, a kereskedelmi konfliktusok kérdése?
Ugye itt azt látjuk, hogy Magyarországot ez kevésbé érinti még, mint a világ egyéb régióit, kifejezetten mondjuk az Egyesült Államokra és Kínára gondolok, ott sokkal tetten érhetőbb ez a változás. Magyarország esetében az a helyzet, hogy ugyanúgy, ahogy ezelőtt is, Németország a legfontosabb partner, ebben semmilyen változás nincs. Második helyen Románia, harmadik helyen az Egyesült Államok van az országok fontosságát tekintve a magyar vezérigazgatók szemében.
És változott ez jelentősen?
Ami változott ezzel kapcsolatban az az, hogy Csehország és Lengyelország zárkózik fel Románia és Szlovákia mellé. És itt ugyanúgy tetten érhető egyfajta visegrádi együttműködés most már, mint ahogy úgy egyéb ügyekben is kezdenek a visegrádi országok, adott esetben Romániával kiegészítve, egyre inkább összefogni. Ez Magyarország szempontjából egyébként rendkívül jó, tehát amikor ugye a többi piac egy kicsit bizonytalanabb helyzetben van, akkor megpróbálunk ugye a környező országokra fókuszálni, és ez a kérdőívből nagyon szépen kitűnt. Amit ugye el lehet mondani a nemzetközi vonatkozásról, az, hogy mind az amerikai, mind a kínai vállalatok inkább megpróbálnak majd a saját piacukra fókuszálni egyrészt, másrészt új piacokat keresni, tehát látjuk, hogy itt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok vitáját is azért tetten lehet érni a válaszokban is. Azt, ami az Egyesült Királyság, Anglia környékén folyik, az is egyértelműen kijött a válaszokból, hogy kevesebb fókusz most Angliára, inkább az új piacok az érdekesek.
Egyébként általában milyen gyorsan reagálnak ezekre a nemzetközi változásokra a cégek? Egyik évről a másikra tudnak-e jelentősen akár a külpiacokon vagy a célpiacokon változtatni? Amerika helyett Európa, Nyugat-Európa helyett Közép-Európa?
Ezen nagyon gyorsan lehet változtatni, tehát ez olyannyira igaz, hogy amikor a kínaiak elindítanak egy szállítmányt, ugye az, hogyha hajóval érkezik, az hosszú idő is, tehát az hónapokban mérhető, hogy mikor ér ide Európába, és olyan piaci magatartás is tetten érhető, hogy bizonyos szállítmányok már nem indulnak el. Egyébként akár az Egyesült Államokban, akár Kínában, attól függ, hogy honnan, hova szállítanak. Az én tapasztalatom szerint relatíve könnyen át tudják állítani ezeket a piaci fókuszokat a vállalatok. Természetesen ugye az a feltétele, hogy a piac, az új piac, az meglegyen. Tehát ehhez pedig folyamatos kutatásra van szükség, hogy ezeket rendesen fel tudják térképezni, és hogyha a kereslet megvan, gyorsan átállnak.
Milyen megoldandó problémákat látnak a szakember hiánytól, akár a biztonsági fenyegetettség kérdéseig, és ezekre hogy próbálnak reagálni?
Itt a megoldandó problémák, tényleg itt számtalan megoldás van. A szakember hiány, mint ugye a legnagyobb probléma, ezt elsősorban úgy próbálják meg orvosolni, hogy megpróbálnak egy csatornát kiépíteni az oktatási rendszer felé, ahonnan az embereket már akkor el tudják hívni, meg tudják szerezni, amikor még nem fejezte be az iskoláját.
Ez idehaza vagy globálisan?
Idehaza nagyobb mértékben, érdekes módon, tehát idehaza ugye 27%-os mértékben jellemző ez, hogy a munkaerő problémára így próbálnak reagálni. Második helyen egyébként az átképzés van. Globálisan ez a legfontosabb, Magyarországon kevésbé. Azért gondolom, hogy ez így van, mert Magyarországon már régebb óta küzdünk ezzel a munkaerőhiány problémával, és kevésbé hisznek az átképzés, továbbképzés eredményességében a magyar vállalatvezetők, mint a külföldi vállalatvezetők. És a harmadik legfontosabb akció a munkaerőhiány, a szakemberhiány ellen, az a versenytársaktól való munkaerő elvétel. Tehát ugye ez is bér felhajtó hatású, de ezt is egészen jól ki lehet venni a válaszokból, hogy bizony sokan gondolkodnak azon, hogy a konkurenciától hoznak el embert.
És ezekben a kérdésekben a globális felmérés és a magyar felmérés között mi a legnagyobb különbség?
Itt, amit az előbb említettem, tehát az, hogy a külföldiek jelentősen hisznek az átképzésben és a továbbképzésben, kevésbé a külön csatorna kiépítésében és a versenytársaktól való munkaerőszerzésben. Magyarországon pedig leginkább abban hisznek, hogy az oktatási intézményekkel külön csatornát kell kiépíteni egy vállalatnak, és akkor tudja biztosítani maga részére a megfelelő szakembert.
Ez a kooperatív képzések köre lenne, a gyakornokok bevonása a cégek működésében? Hogy lehet ezt fogadni?
Így van, egészen addig elmenve, hogy a cégek munkavállalókat küldenek az egyetemekre, főiskolákra, adott esetben szakképző intézményekbe, ott előadásokat tartanak, tanítják a diákokat, és a tanítás közben természetesen arra is hangsúlyt fordítanak, hogy egy-két diákot meg tudjanak szerezni, meg tudjanak nyerni saját cégüknek.
És ugye említett, hogy az organikus növekedés is mint egy leendő néhány éven belül, vagy akár a következő időszakban trend érvényesül globálisan is. Igen. És Magyarországon is. Bár a szakemberhiányt nevezik az egyik legfontosabb vagy legnagyobb problémának, hogy lehet növekedni, miközben kevesebb az ember? Ez, és ugye említette azt is, hogy racionalizálás, a működés racionalizálása is a kérdések között van. Ez azt jelenteni, hogy kevesebb emberrel képzelik el a jövőt, vagy éppen ellenkezőleg többen?
Is a válasz erre a kérdésre, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy itt van egy olyan időszakadék, amit nem lehet egyszerűen áthidalni, tehát aki azt gondolja, hogy a munkaerő hiányos helyzetet nagyon egyszerűen meg lehet oldani, robotizálni kell és kész, vagy bevezetjük a mesterséges intelligenciát, és akkor sokkal kevesebb emberrel lesz szükségünk. Az a baj, hogy ez nem így működik, hogy na most akkor innentől kezdve kevesebb ember kell, és majd a robotok megcsinálják helyettük a munkát, hanem ez egy fokozatos, több évig eltartó átállás, és addig valakinek mindenképpen dolgozni kell. Tehát ezért látjuk azt, hogy a magyarországi jelentős gyártó cégek, gyártó beruházások most már azt lehet mondani, hogy szinte kivétel nélkül alkalmaznak valamilyen külföldi munkavállalói csoportot, tehát itt nagyon jelentős például az ukrán munkásoknak a jelenléte Magyarországon, Szerbiából is vannak, de volt már olyan megbízásunk is, hogy Mexikóból hoztunk 100 embert, mert az egyik gyár egy projektjéhez kellett 100 ember nagyon gyorsan, és olyan emberek, akiket nem kell tanítani arra, hogy mit kell csinálni, és a mexikói gyárából egyik napról a másikra áthozott 100 embert, azok egy pár hónapig itt voltak Magyarországon, majd visszamentek. Tehát a munkaerő problémának az akut leküzdése csak úgy elképzelhető, hogy külföldről behoznak munkavállalókat, olyanokat, akik nagyon értenek hozzá egyébként, illetve a környező országokból is az összes szakképzett munkaerőt megpróbálják ide csábítani. És ugyanez alatt az idő alatt az összes lépést, ami az automatizáció és a robotizáció irányába megtehető, megtenni. Hosszabb távon lehet egyébként, hogy valamilyen szinten kiegyenlíti ez a folyamat egymást, tehát aki hamarabb robotizál, az esetleg kevesebb emberrel tud dolgozni a jövőben, és azt a később robotizáló esetleg föl tudja venni. Nagy szerencsénk lenne, hogyha ez így lenne.
És egyébként akár Magyarországon, akár utána globálisan is nézve, az automatizálás, a robotizálás olyan szinten a jelen, hogy ezt az elsők között tekintik a fejlődés, a továbbfejlődés fontos lépésének? Mert ugye, amikor ezeket sorolta, akkor ezt nem mondta, hogy a cégek mondjuk nagy erőkkel robotizálnának.
Abszolút. Tehát amikor a belső folyamataik hatékonyságát akarják megjavítani, ez van az első helyen. Ez alatt az automatizáció és a robotizáció értendő. Tehát mindent megtesznek annak érdekében, hogy a folyamataikat minél inkább standardizálják. Ez a feltétele annak, hogy robotokkal meg lehessen csinálni azt a munkát. Egy robot ugye 4 embernek a munkáját tudja megcsinálni. Nem megy szabadságra, cigi szünetre sem megy, és hétvégén is kitűnően dolgozik. Tehát nagy hatékonyságot lehet elérni vele. Számtalan fajtája van, van unattended robot, attended robot, tehát hogy emberi felügyelettel vagy emberi felügyelet nélkül dolgozik, milyen munkafolyamatokat lehet megcsinálni, van fizikai robot, van robotprogram, tehát tényleg nagyon nagy a variációja annak, hogy milyen fejlesztéseket, milyen hatékonysági javításokat lehet megtenni. 2019 nagyon-nagyon sok vállalatnál erről fog szólni.
A munkaerőhiány megoldásának akkor Magyarországon és globálisan is ezt tekintik legtöbben.
Kivétel nélkül, tehát mind a nemzetközi minta, mind a magyar minta ezt mondta nekünk.
Említett a mesterséges intelligenciát is. Ezzel kapcsolatban mit gondolnak a vezérigazgatók, illetve mennyire kezdték meg ennek a technológiának, ennek a megoldásnak az alkalmazását?
Mesterséges intelligenciával kapcsolatban annyit fontos kiemelni, hogy a vezérigazgatóknak többsége Magyarországon is és világszinten is úgy gondolja, hazánkban 71%, globálisan pedig 69% ért egyet azzal, hogy nagyobb hatása lesz a mesterséges intelligenciának, mint az internet forradalomnak volt. Azzal is egyetértenek a vezérigazgatók egyébként, hogy a mesterséges intelligencia hasznos és jótékony hatásai vannak. Ahol viszont a leginkább egyetértés van a vezérigazgatók között, ez ugyanúgy Magyarországon, mint nemzetközi szinten, az a bizalmatlanság a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Tehát nagyon fontosnak látják a vezérigazgatók azt, hogy valamilyen módon kontrolláljuk a mesterséges intelligenciát, legyen a mesterséges intelligencia döntése érthető és átlátható, vagy valamilyen módon auditálható, hogy nehogy véletlen olyan dolgok történjenek a háttérbe, ugye egymásra kommunikáló mesterséges intelligenciák és a többi, meg hallottunk számtalan példát arra, hogy amikor ráengedjük a mesterséges intelligenciát az internetre, akkor rasszistává válik, vagy adott esetben nőgyűlölővé, tehát ugye ezek azok a problémák, amikkel még nem komfortosak a vezérigazgatók, de hogyha ezeket valamilyen módon kontrollálni tudják tenni, tehát úgy hívjuk ezt, hogy felelős mesterséges intelligencia, akkor azzal már tudnak mit kezdeni.
Vagyis akkor úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia a jövő, de ettől függetlenül azért még vannak, akik tartanak attól, hogy ezt bevezessék jelen pillanatban? 2019-ben mondjuk?
Hát itt ezzel kapcsolatban már van különbség a nemzetközi vélemények és a magyar vélemények között, tehát nemzetközi szinten jobban látják azt, hogy a mesterséges intelligencia jövő. Itt a vezérigazgatók 85%-a mondta azt, hogy a következő 5 éven belül jelentősen megváltoztatja majd az üzleti tevékenységet a mesterséges intelligencia. A magyar vezérigazgatók 60%-a mondta ezt, tehát itt egy jelentősen kevesebb százalékról beszélünk. És azt láttuk, hogy a magyar vállalatok 32%-a még nem kezdett el foglalkozni semmilyen szinten a mesterséges intelligenciával. Ez nemzetközi szinten 23%, és aki már konkrétan mesterséges intelligenciával dolgozik, Magyarországon 26%, míg nemzetközi viszonylatban 42%. Tehát itt látunk egy picike lemaradást Magyarországon nemzetközi viszonylathoz képest, talán nem meglepő módon. Viszont azt, hogy az ő cége, valakinek a cége mesterséges intelligenciával fog foglalkozni, azt úgy nagyjából érzik a magyar vállalatvezetők is, és sokan készülnek rá, hogy az elkövetkező 3 évben valamit ezzel kezdeni fognak.
És egyébként a mesterséges intelligencia, mint olyan, az ember látja a tévében a különböző furcsaságokat, átveszik az irányítást a világ felett, az ország felett, egy vállalat felett. Szóval a gyakorlatban említette, hogy több mint 20% foglalkozik már, konkrétan használ már ilyen megoldásokat. Mire, hogyan lehet használni 2019-ben, akár itt Magyarországon a mesterséges intelligenciát?
Hát itt tényleg a képzelőerő az, ami gátat szab annak, hogy mire lehet a mesterséges.
Mire használják?
Amit látunk az, hogy például az ügyfelekkel való kapcsolattartásban az ügyfél reakciókat valamilyen módon megpróbálják mesterségesen értelmezni, és beépíteni mondjuk az eladási, értékesítési folyamatukba. Tehát akár az ügyfél hangjának változását, akár az ügyfél mimikájának a változását, ezeket megpróbálják feldolgozni és adatok formájában átfordítani egy olyan tanulási lehetőségé, amit adott esetben a saját ügyfélszolgálatukon használni tudnak. De ez a különböző gépek karbantartásával kapcsolatban is, hogy mesterséges intelligenciával bizonyos dolgok, események bekövetkezése rögzítésével az a következmény, az már előre látható, hogyha, mit tudom én, egy géppel ez a probléma, akkor ebből ez következik. Tehát ez is mesterséges tanuló gépekkel, face recognition, ugye ezt már említettem, tehát az arcfelismerés, ami egy jelentős területnek mondható. Például az oktatásban a virtuális valóság generálása és ezzel kapcsolatos szituációs gyakorlatokban a mesterséges intelligencia rendkívül jól használható. Tehát itt tényleg számos terület van, ami már tetten érhető Magyarországon is.
És minél több információt szeretnének gyűjteni, mondjuk az ügyfélről, ahogy említette. Az információ gyűjtés, feldolgozás szempontjából mit gondolnak a vezérigazgatók, mennyire állnak jól? Mert ezek szerint rengeteg információt szednek össze, dolgoznak föl.
Hát itt egy nagyon érdekes kettősséget vélünk felfedezni, mert föltettük kérdésként, hogy a kormányoknak tömeges munkanélküliség elkerülése érdekében szándékosan lassítaniuk kell a munkahelyek megszűnése miatt a mesterséges intelligenciát, és ugye ezt senki nem akarja. Azt viszont akarják, hogy az adatoknak a felhasználása az ne legyen semmilyen módon könnyítve. A mesterséges intelligencia egyébként az adatok felhasználásával dolgozik, tehát azt nem szeretnénk, hogyha Big Brother mindenhol ott lenne, viszont mesterséges intelligenciában szeretnénk fejlődni. Tehát itt nehéz tetten érni azt, hogy mit szeretnének a magyar vezérigazgatók, de az biztos, hogy szociálisan érzékenyek a magyar vezérigazgatók, mert azt szeretnék, hogyha a kormány arról gondoskodna, hogyha valaki elveszti a munkahelyét a mesterséges intelligencia terjedése miatt, annak biztosítson átképzést, vagy egy olyan védőhálót, ami társadalmilag felfogja ezeket az embereket. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciával nagyon komolyan kell foglalkoznia minden olyan vállalatnak, aki a hatékonyságnövelést komolyan gondolja.
És ugye már említette, illetve már vissza is tértünk arra, hogy ön is válaszolt ezekre a kérdésekre, önt is kikérdezték a kollégái. Volt olyan kérdéskör, amiben most látván az eredményeket igencsak másként gondolkozik, mint a másik 235 vezérigazgató?
Én egy kicsit közelebb érzem magamhoz a mesterséges intelligenciát szerintem, mint az átlag vezérigazgató. Én kevésbé tartok attól, hogy itt egy olyan folyamat indulna el, amivel az emberek tömegesen elvesztik a munkájaikat. Itt Magyarországon egyébként a vezérigazgatók többsége úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése több munkáját fog megszüntetni, mint amennyit generálni fog. Én azt gondolom, hogy ezek a fejlődések mindig olyan módon állnak elő már a géprombolók ideje óta, hogy valamilyen módon alternatív munkahelyek teremtése megtörténne. Különösen egy olyan szituációban nem tartok ettől, amikor ugye a demográfiai problémák ezzel párhuzamosan lépnek fel, tehát nem az van, hogy egyre több embernek kell munkát találni, bár hogyha világviszonylatban nézzük, akkor ez kicsit másként néz ki ez a probléma, de ebbe talán nem kellene most belemennünk. Szóval én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciát kell egy kicsit közelebb engednünk magunkhoz, kell egy kicsi tudatosságot belevinni a vállalatvezetésbe, abból a szempontból, hogy az adatainknak egy részét érdemes legalább tesztjelleggel a mesterséges intelligencia karjaiba tenni, és megnézni, hogy mit tud a mesterséges intelligencia kezdeni vele.
Mondjuk hatékonyságjavítást?
Mondjuk hatékonyságjavítást. Mondok egy példát, ami egyébként konkrét példa. Ugye mi rengeteg átvilágítást végzünk, ez amikor valaki egy céget vásárol, akkor mindig megkér egy tanácsadót és ügyvédet, hogy világítsa át, hogy abban a cégben nincsen nagy probléma, nincsenek olyan magatartások, amelyek nem teljesen felelnek meg a jogszabály követelményeinek. Ez például kitűnően lehet egyrészt automatizálni, másrészt a mesterséges intelligencia segítségével egy olyan tanulási folyamatot belevinni ebbe az egész projektbe, ami később rendkívül hatékonyá tudja tenni az egész folyamatot. Mert amit egyszer a gép már látott, azt utána bármikor azonosítani tudja, és annak a megoldását is bármikor azonosítani tudja. Tehát ez a folyamat például egészen jól hatékonyabbá tehető a mesterséges intelligencia segítségével, tehát, és ilyenből nagyon sok van. Tehát ezek a felhasználási esetek, ezek egyre sokasodnak.
Köszönöm, az Aréna mai vendége Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!